Kína megelőzte az Egyesült Államokat az Afrikával folytatott kereskedelemben az elmúlt évtizedben, és a kontinens legnagyobb partnere lett. A kínai térhódítás nem a semmiből jött, ezt egy több évtizede zajló, szisztematikus építkezés előzte meg. Ezt mondta a Pécsi Tudomány Egyetem politikatudományi és nemzetközi tanulmányok tanszékének egyetemi tanára. A járvány sem fékezte meg a fekete kontinens és az ázsiai ország kapcsolatainak bővülését, sőt Kína vakcina politikája tovább mélyítette a bizalmat. Tarrósi István Afrika kutatóval Lakatos László beszélgetett napvendégem műsorunkban.
Kína gyakorlatilag mára Afrikában, szinte minden országban az első számú gazdasági partner, és hát azt látjuk, hogy nem csak gazdasági partner, hanem nagyon sok mindenre van hatása. Az elmúlt két év pandémiája erre a kapcsolatrendszerre hogyan hatott, vagy erre a folyamatra?
Azért fontos kérdés ez, mert ugye tavaly év vége felé, ez november végét jelentette, került sor a 8. úgynevezett fokákra, ez igazából az a Forum on China-Africa Cooperation, tehát ez az a csúcs találkozó diplomácia kvázi sorozat, amely 3 évente ad lehetőséget arra, hogy akár Kínában és vagy valamilyen afrikai helyszínen, ez legutóbb egyébként Szenegál fővárosa volt Dakar, összeüljenek a kínai és az afrikai állam és kormány fők, vezetők, országvezetők, és megtárgyalják azt, hogy egyébként ez a kapcsolatrendszer, ez hogyan alakul és hogyan alakítható. És ez egy borzasztó összetett képletet mutat most már, amelyben ott van az utóbbi pár év mindenféle nehézsége, és a kínai válasz az egy spektrumon mozog, egyfelől. Az elmúlt időszakban nem csupán a pandémiának köszönhetően, de a különböző nagy infrastruktúrális beruházásokhoz kapcsolódóan Kína által finanszírozott és megvalósított, Afrika szerte megvalósított infrastruktúrákhoz kapcsolódóan bizony-bizony felütötte a fejét az eladósodás kérdése. És hogy ez úgy függ össze a pandémiával, hogy egy csomó afrikai kormány miközben elkezdte volna fizetni, törleszteni, például a nagy infrastruktúra beruházásoknál, jelesül mondjuk Etiópiában a nagy Addis-Djibouti vasútfejlesztésnek a finanszírozottságához adott kölcsönnek a törlesztését, miközben ezt elkezdte volna fizetni, visszatörleszteni, beütött ugyebár a ménkű a pandémiával, és akkor jelezték az afrikaiak, hogy hát nekünk most a pandémiára kéne figyelni, nem fogjuk tudni elkezdeni visszatörleszteni ezt a kölcsönt. Úgyhogy most ezt valahogy struktúráljuk át, gondoljuk át. Ez is, és számos egyéb kérdés, ami megint csak akkor most a pandémiához kötődik, arra tolja egy picit Kínát, hogy egyfelől óvatosabb legyen, már rögtön azzal, hogy milyen beruházásokra mond igent, és mihez milyen típusú pénzügyi technikát fog párosítani. Tehát egyfajta megfontoltság érzékelhető Kína oldaláról. A másik oldalon pedig azáltal, hogy van egy óriási geopolitikai verseny az afrikai térfélen, és minden szereplő ott van, és valóban egyébként Kína vált tényleg az elmúlt 20 évben az egész afrikai kontinens legnagyobb kereskedelmi partnerévé, és így tovább. Kína nem teheti meg, hogy nagyon sokat töpreng azon, hogy mennyire megfontol. Tehát ugye ez a kettő együtt működik, és van egy harmadik dimenzió, az pedig bizony az emberek találkozása, tehát hogy azok a kínaiak, akik egyébként Afrikába vándoroltak, ott nyitottak boltot, ott dolgoznak, és nem csak a beruházásokon dolgoznak egyébként munkásokként, szerződött munkásokként, hanem oda vándoroltak, nagyjából 2 millió kínai van most már Afrika szerte, aki bevándorló, és valamit szerencsét próbál, gazdasági migráns, illetve az egyre nagyobb számban afrikaiak, akik Kínába mentek ugyanígy szerencsét próbálni, vagy tanulni.
És ott maradtak
egyébként. Mert hogy egy csomó feszültség felhalmozódott ez ügyben. Igen.
Nagyon fontos itt ezzel az eladósodással kapcsolatban, hogy nagyon sokan arra hívják fel a figyelmet, hogy Kína egyébként szándékosan adósítja el a fejlődő országokat, és egyébként nagyon elegánsan teszi ezt, mert hogy utána még egy, és még egy, és még egy lehetősége van arra, hogy még bejebb tegye a lábát, mert akkor jó, hát én itt engedek, akkor engedj te is elv alapján. Tehát itt egy pillanatra azért megakadtam, amikor azt mondta, hogy kezd óvatos lenni, mert hát én eddig azt gondoltam, hogy a kínai stratégia alapja az, hogy adjunk neki kölcsön, egyrészt ez nekünk befolyik menet közben, hiszen munkát adunk a saját embereinknek, és ott vagyunk, és mit csináljuk, ezzel még akár meg tudjuk mutatni, hogy mi erre képesek vagyunk, tehát a következő beruházásra is minket fognak hívni, és egyébként, ha nem tudja fizetni, akkor majd biztos van egy bányája, biztos van bármi más, amit majd felajánlhat. Szóval, hogy így van ez, tehát ez a stratégia lényege, vagy azért ez túl negatív színben tünteti fel a kínaiak, és nem ilyen rossz indulatúan állnak ehhez hozzá.
Ez utóbbiról van szó. Tehát amit szeretnénk megerősíteni, az az, hogy semmiféle direkt szándék Kínában ilyen értelemben nem igazolható, és ezt azért mondom ilyen pontosan, mert és ha van, akkor nem csupán Kínához tudjuk ezt esetleg kötni, más szereplők is gondolkodhatnak így. Egyébként pedig borzasztóan összetett az a kép, amiben azt kell vizsgáljuk akkor, hogy mi az az input, ami beérkezik, mi a megtérülése ennek, mi az output, ami kiment, ami mit szolgál. Tehát ez egy nagyon összetett vizsgálatot igényel. Tehát amit lehet mondani, hogy valóban felütött a fejét egy ilyen adósság csapda narratíva, ez hogy nem az Amerikai Egyesült Államokból indult el, jó, tehát hogy ez a rossz indulat történt, ez azért valószínűleg ebben a geopolitikai rivalizációban ez azonnal megfogható. De mára, és egyébként a tavalyi év végén számos szemináriumot tartottunk afrikai kollégákkal, afrikai, amerikai és nagyon sok nemzetközi szakértő kollégával, tehát igazából most már azt lehet mondani, hogy ez így kezd szépen lecsengeni és kifutni így a gondolkodásból is, hogy egyáltalán volt-e ilyen, hogy adósságcsapda. Ez igazából elhalt ez a történet, mert hogy igen, volt olyan példa, mondjuk akár Angola esetében, amikor még annó, még a 2000-es évek elején a nagy beruházásoknál nem tudták az afrikaiak elkezdeni visszafizetni a felvett kölcsönt, és akkor elkezdtek arról tárgyalni, hogy milyen garanciákat kaphatnak a kínaiak például a nyersanyaghoz kötődően, amelyek aztán hosszabb távon mégiscsak a megtérülést tudják hozni. Ma azt lehet elmondani, hogy mert eddig azt mondtam, hogy a kínai fél megfontolt, na de az afrikai, hát az afrikai is egyre megfontoltabb, mert tudja jól ugyan, hogy szüksége van az infrastruktúrára, és azt elsősorban a kínaiakkal fogja tudni megoldani, könnyedébben, olcsóbban, egyébként most már egyre jobb minőségben. De akkor is meg kell azt néznie, hogy milyen időtávban, milyen pénzügyi tervezés mentén, hogyan fogja tudni majd ezt ténylegesen visszafizetni, aztán saját maga menedzselni, egyébként azt a tudást áttranszferálni, hogy aztán a működtetésben, mondjuk egy vasúti működtetésben a kínai vasutat lehessen működtetni etiópok által például, és így tovább. Tehát ma már azt lehet mondani, hogy mindegyik fél megfontolt, mert ez az érdeke, nagyon pragmatikus gondolkodás van az afrikai oldalon is, egyre inkább és a kínai oldalon, és ez a legutóbbi dakari csúcstalálkozó arról szólt, hogy annak ellenére, hogy mindenki megfontolt, és itt kanyarítok vissza oda, mégiscsak Kína nagyon komoly vállalásokat tett. Például azt mondta a COVID kapcsán, és ezt jelentette be egyébként Xi Jinping, hogy bizony 1 milliárd dózis vakcinát fog adni az afrikai kontinensnek.
Adni, tehát ez nem de eladni.
Nem, ennek része van, eladni, tehát 600 milliót adni donációként, és 400 milliót pedig mindenféle kedvezményes vásárlásokkal. És ha megnézzük, akkor egyébként itt van egy nagyon kiváló ilyen vakcina eladási tracker egyébként számos szervezetnek, például Bridge az egyik ilyen. Azt lehet elmondani, hogy például Marokkó nagyon komolyan beoltott, átoltott országa ennek az afrikai kontinensnek, és bizony a legtöbb vakcinát megvásárolta. Tehát azért egy csomó afrikai állam ma már képes arra, hogy meg is vásároljon, ha van erre lehetősége. No. És akkor ez meg oda fog kötni minket, hogy bizony az egész globális térben még mindig rengeteg aszimetria van, még mindig nem játszunk korrektül, akár a fejlődő térségekkel, mondjuk, jó? Tehát, hogy ebben a rendszerben, ahol nehéz volt beindítani mondjuk akár a COVAX iniciatívát, vagy egyébként az elosztás-eladási történeteket megfelelően, Kína most megint egy nagyot lép előre Afrika tekintetében, és tényleg egyrészt segítség, tehát mivel hosszú távon vagyunk testvérek, barátok, és így is gondolkodunk, a konfuciánus gondolkodás szerint, amiről mindig beszéltünk eddig is, valamit mindig vissza kell adnom, ha én elveszek onnan, tehát akkor fölajánlok egyet, de hát ennek megint egy nagyon pragmatikus, jól megfontolt politikája van hosszú távú hatásokkal, tehát én ott akarok maradni, nem kérdés, és meg akarom tartani az elsőségemet.
És ha ott akar maradni, az egyébként meg, és akkor ezt tovább lehet így vinni tovább, hogyha ott akar valahol maradni, azt nem kinyifantani akarja, vagy lerabolni, hanem igazából termőre fordítani, hiszen hosszú távon abban van igazán.
Sőt,
az üzlet.
Hozzá akar járulni a mindenkori biztonsághoz. Pontosan, mert hosszú távon így térülnek meg a történetek, a befektetései, és a biztonság az nem csupán arról szól, hogy katonai értelemben biztonság, egészségbiztonság, nem? Hát az ugyanúgy része a humánbiztonság történetnek. Igenis, ehhez Kína nagyon jól felfogott érdeke, hogy hozzájáruljon.
Tarosi István Afrika kutatót a Pécsi Tudományegyetem politikatudományi és nemzetközi tanulmányok tanszékének egyetemi tanárát hallották.